Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az élő Isten sokféleképpen próbál minket tanítani, akár jelképes dolgokon keresztül, mint ahogy tegnap láttuk egy lovon keresztül, vagy a prófétáknál láthatjuk, ahogy akár egy cserépedényen keresztül, egy övön keresztül, vagy bármi máson. És van olyan tanítás is, amit ma hallottunk a oltár előtti igébe, amikor előttünk van egy pozitív példa, és azt mondja Jézus, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A mai alapigénk az Istennek egy harmadik féle tanítása, amikor Isten megmutatja ezt a történetet, és azt mondja, hogy menj el, és nehogy így cselekedj. Pont abból tanulhatsz, amit ez a bibliai szereplő elrontott. És a mai Isten tiszteleten Kain és Ábel történetén keresztül azt szeretném bemutatni, hogy hol volt az a négy rendezési hely, ahol ez a történet egészen másképpen mehetett volna. Hogy hol lehetett volna megállítani mindazt, ami itt történt. És ha ezt komolyan vesztük, akkor ugyanolyan sokat tanulunk belőle, mintha egy pozitív példát követünk. Ugyanolyan sokat tanulunk belőle egy ilyen negatív példából, mint egy pozitív példából. Hát így hallgassuk most meg Istennek az igéjét, hogy megírva találjuk Mózes első könyvének 4. fejezetében, az első 16 versben a következőképpen. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak a testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káin az Úrtól, miért gerjedtél haragra, s miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelre és meggyilkolta. Akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. A földet műveled, többé ne adja neked termőerejét. Bujdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm a színed előtt. Bujdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Amen. Kedves testvéreim, sokakban egy ilyen szép kép van arról, hogy a Szentírás, a gyönyörű történeteknek a könyve, és föl lehet sorolni valóban nagyon sok szép történetet, mert azt látjuk, hogy az első lapjai már tele vannak szenvedéssel, nyomorúsággal, sőt, gyilkossággal is. Pedig azt gondolnánk, hogy a bűnnek arra van szüksége, hogy lassan-lassan felnőjön, valahogy lassan kiteljesedjen, és hát majd évszázadok alatt talán eljutunk oda, hogy valami rettenetessé válik. Ilyet azt látjuk, hogy a paradicsomban való kiüzetés után talán 20-30 évvel már a legsúlyosabb és legdurvább bűn is megjelenik, a családon beli erőszak, azon belül a gyilkosság, a testvérgyilkosság. Sokszor talán mi azt gondoljuk, hogy a bűnnek a hatalma az így szépen lassan-lassan teljesedik ki a Szentírásba. Ehhez is azt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elszakad Istentől, a bűnnek is a gonoszságnak a teljes arzenája megjelenik a lelkében. Az Istentől elszakadott ember így születik, és így él. És így éli az életét és a hétköznapjait. Alig telik el néhány év a kiüzetésből, megjelenik az irítség, a harag, a duzzogás, a gyilkosság, és ebből is a legkeményebb. És ez a történet rámutat arra, hogy mennyire komolyan kell venni a bűnnek a hatalmát. Hogy mennyire komolyan kell venni azt, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elszakadt az Istentől, ellene mondott az Istennek, akkor a bűn hatalmas erővel árasztotta el a földet, és árasztotta el a mi szívünket is. És ha megnézzük a Bibliát, a következő fejezeteket, hamarosan ezt olvassuk. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, s megszomorodott a szívében. Jött az özönvíz, de semmit nem változott. És jöttek az évszázadok, és jöttek az évezredek, és semmi nem változott. És éppen ezért ez nem egy ilyen múltba, valami régi történet, tegnap hangzott el, hogy sokszor úgy nézünk ezekre, mint valami mesére, hanem egy kőkemény valóság. Ma ugyanebben az élethelyzetben vagyunk. Ma is van irítség, feszültség, testvérharc, elidegenedés, gyűlölet, gyilkosság szóval és tettekkel. Egy ilyen világban élünk, amiben Kain és Ábel is benne élt. És ez vesz ugyanígy körül minket. És egészen megrázó az, és nem véletlen, hogy Isten felhívja a figyelmet arra, hogy milyen rettenetes a bűnnek a mélysége. És az egész Ószövetségen végigmegy ez a történet, aztán az Új Szövetségben is, de majd az igehirdetés is végén szólni szeretnék, hogy azért valami nagyon fontos dolog történt útközben. És benne él az első család ebben a környezetben, és ezt szeretném most így megjegyeznénk nagyon erősen, hogy itt van ez a két fiú, ugyanabból a családból jön. Ugyanúgy nevelték őket a szüleik, és ugyanannak az Istennek áldoztak. És ha valaki kívülről nézte az életüket és az áldozatukat, akkor lehet, hogy azt látta, hogy ez a két fiú becsületesen dolgozik, becsületesen mutatja be az áldozatot, minden rendben van. És az Isten, ha renéz ránk, akkor azt, vagy amikor mi egymásra nézünk, azt látjuk, hogy itt vannak emberek, szolgálnak, ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, minden rendben van. Így láthatja egy lelkész, egy felügyelő, egy presbiter, egy gyülekezeti tag. Csak az egészben az a megrázó, hogy Isten, amikor így ránéz, akkor nem mondja azt, hogy mindenkinél minden rendben van. Hiába az emberi szem nem vesz észre semmit, hiába Ádám és Éva nem vesz semmit észre talán ebből a gyűlöletből. De az Isten pontosan látja. És egy adott helyzetben ez kiderül. És ez a helyzet nem más, mint az, hogy mind a ketten áldoznak, és emberi szemmel valószínűleg mind a két áldozat nagyon-nagyon szép, de Isten a szív állapotát látja Kainnak, és nem fogadja el az ő áldozatát. És nem tudjuk, hogy miért. És sokan arra szoktak gondolni, hogy mert az egyikük állatot áldozott, a másik pedig terményt. Én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül erről van szó, ezt talán így belevetítjük az egész történetbe. Kain is abból áldozott, amiért megdolgozott, ami számára fontos volt. Itt egyszerűen azt látjuk, hogy Isten nem fogadja el, nem tudjuk miért. János apostol a levelében, amikor ezt a kérdést próbálja körüljárni, akkor ő sem mondja meg azt, hogy pontosan miért. Ő is a szívnek az állapotára helyezi a hangsúlyt. Ezt írja János első levelének 3. fejezetében, mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Valami ott volt a szívében, ami gonosszá tette őt, és gonosszá tette még a legszentebb dolgot is, az Istenhez való áldozás és az Istenhez való imádságot is. De nem a gyilkosság miatt és a gyilkosság után lett Káin gonosz, hanem már előtte az volt, csak még nem látszott, még nem robbant ki. Lelkész ezt így fogalmazza, téved az, aki úgy értelmezi Káinnak a történetét, hogy azután vált a gonosz vagy az ördög gyermekévé, miután megölte testvérét, hanem pontosan fordítva. Mivel már a gonosz gyermeke volt, az ördögtől való volt az ő élete, ez megmutatkozott a cselekedeteiben, és ennek a kicsúcsosodása a testvére megölésében látható. Tehát szíve gonosz, és ezért az ő cselekedetei is ezt jelzik. A különbség nem a foglalkozásban, a neveltetésben, az életkorban, vagy hajuk színében, magasságukban, bármiben volt, hanem benne a szívükben. És az első rendezési pont, és a legjobb, ha itt meg tudunk állni, és itt tudjuk már rendezni a dolgokat, vigyázz a szívedre, be se tudjanak költözni a gonosz indulatok. Ez az első és legfontosabb. Káinnak itt lett volna a lehetőség, hogy azt mondja, az Úr nem fogadja el az én áldozatomat. Oké, mi lehet ennek az oka? Mi van az én szívemben, ami nem tetszik az Istennek? Szeretném, ha elfogadná az áldozatomat, ezért oda megyek hozzá, és megtisztítom a szívemet, hogy ebből ne legyen később nagyobb baj. És Káin ezt elmulasztotta, és ebből már mi sokat tanulhatunk. De mit tegyünk akkor, hogyha a gonosz indulatok mégis beköltöznek a szívünkbe, hogy ez nem csak Káinnal fordul elő, hanem velünk is, és bizonyára Ábellel is előfordulhatott egy adott helyzetben, hiszen ő is ember volt. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és az áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Belép a harag Káin szívébe, és hozza a következő lépcsőt, hogy ez a harag, ez az indulat, ez elkezdi őt elfordítani az Istentől és a testvérétől. Elkezd bezárkózni. Elkezd a saját érzelmeire, a saját gondolataira, a saját elképzeléseire hagyatkozni, és ez egy nagyon rossz reakció. Ahelyett, hogy enyhítené a feszültséget, ehelyett tovább növeli a távolságot Isten és a testvére felé. Bezárkózik a belső érzéseibe, belső világába, és egyre inkább belelovagolja magát ebbe a sértett helyzetbe. Hadd olvassak fel egy nagyon fontos mondatot, nem az utat elvéteni a legnagyobb bűn, hanem tudatosan a rossz úton járni megáltalkodottan. Van, hogy az emberben előjön valami rossz indulat. És itt most nem csak arról beszélek, hogy valaki haragszik, előjöhetnek különböző vágyak, előjöhetnek különböző érzések az embernek az életébe, mind-mind olyan, ami utána az embert elkezdi bezárni, elkezdi eltávolítani. Már a bűnön való gondolkodás, a bűnnek a melengetése az életünkbe elkezdi eltávolítani, igen, talán a családtagjaitól, talán a szeretteitől, talán a házastársától, talán a gyülekezettől, talán az Istentől is. És átveszi egyre inkább a gondolkodását az embernek. És Káin pontosan ezt teszi. Az Istennel való kapcsolatát kezdi megszüntetni, lehorgasztja a fejét, és benne van az, hogy csak lefelé nézek, csak magamra nézek, és már nem fölfele, és nem a testvéremre tekintek. Nagyon sokat idézem Jakab apostolnak a zseniális megfogalmazását a kísértéssel kapcsolatban, de pontosan erről van szó. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga nem kísér senkit a gonosszal. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kísértés megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Itt kezd el a kívánság ennél a résznél megfogalva bűnt szülni egyre inkább, és egyre inkább felnőni, és egyre inkább átvenni a hatalmat Káin élete felett. A kísértésnek ez a belső folyamata, ez mindannyiunkban végigmegy, vagy végbe akar menni. A végeredmény attól függ, hogy megállítjuk-e valahol, és ha nem sikerült ott megállítani, hogy már a mag se legyen ott a szívünkben, akkor állítsuk meg a második lépcsőfoknál, ez a második rendezési pont. Ne engedd, hogy az érzelmeid, bűnös természetedet, ezek felnőni hagyják benned a haragot és a gonosz vágyakat. Furcsa lesz, amit mondok, de már azt mondtam, hogy a Káin és Ábel történet egy fordított példa, akkor hadd mondjak egy másik fordított példát, ez a fordított magvetés. A magvető példázatában az a rossz, amikor kemény az ember szíve, és nem hullik bele a mag. Itt az a jó, ha az embernek a szíve a gonoszsággal szembe kemény, és nem hagyja, hogy belemenjen és felnőjön. A gonoszsággal szembe valóban legyen kemény a szívünk. És jön a következő lépés, amikor Isten ezt látja. És Isten nem mond le Káinról. Azt mondja, hogy látom, hogy mi van benned, és megszólítja őt. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr. Miért gerjedtél haragra, s miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, és itt van egy borzasztó kemény gondolat, de te uralkodjál rajta. Isten azt mondja Káinnak, hogy látom, hogy irigy vagy a testvéremre, látom, hogy gyilkos indulat van a szívedben, de van lehetőséged uralkodni rajta. És ez minden területen igaz. Lehet, hogy látom, hogy valami kívánság van a szívedben. Ezt mondhatta volna Isten Dávidnak is egy adott helyzetben. És tudom, hogy elönt a vágy, de van lehetőséged és erőd uralkodni rajta. Lehet, hogy az anyagiakkal nem tudsz mit kezdeni, vásárlási kényszered van, és ezernyi dolgot lehet mondani. Tudsz uralkodni rajta. És talán ezért a legkeményebb ez itt, mert már gyilkos indulatról van szó. És az a tudsz uralkodni rajta, nem vagy neki kiszolgáltatva. Ne gondold azt, hogy egy báb vagy a bűnnek, a sátánnak a kezébe. Tudsz uralkodni rajta. Uralkodj rajta. Nincs kibúvó, nincs mellébeszélés. Ha elbukunk, az pont azért van, mert hagytuk felnőni annyira a bűnt, amikor már nem tudtunk uralkodni rajta. Az első korintusi levél 10. fejezetében ezt írja Pál apostol: emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amikor az ember végig menetel a káini úton, és utólag visszanéz, akkor meg tudja mondani, hogy itt volt egy olyan kijárat, amit az Isten adott. Nem tudom mi. Lehet, hogy késett valaki, és emiatt lett volna lehetőségem elmenni. Lehet, hogy úgy lépett oda hozzám, hogy láttam rajta, hogy bocsánatot akar kérni, de én félreléztem. És mondja, elkészíti a szabadulást, és nem hagy erőtökön felül kísérteni, és az egészen megrázó. Tudom, hogy furcsa, de Istennek van egy műszere, olyan, mint ami az akkumulátorba akár méri a feszültséget. Ezzel méri, és tudja, hogy te mennyi kísértést tudsz elhordozni. Nem mondom, hogy néha nem megy el ennek a végéig. De azt mondja, hogy túl nem megy a mutató. Nem adok olyan kísértést, amit velem együtt ne tudnátok elhordozni. Nem adok olyan kísértést, amit velem együtt ne tudnátok úgy megállni, hogy ne döntsön le a lábatokról. És itt azt látjuk, hogy Káinon túlnő a bűn. És egy idő után már nem ő irányít, már elveszti a kontrollt. És jön a következő lépcsőfok, mert mindez eddig Káin szívébe játszódott. Lehet, hogy Ábel és az édesapja, édesanyja észre se vették. De az ő szívében lejátszódott ez az egész. És innen már csak egy lépés volt, amikor a belső indulatból külső cselekvés lesz. Bármilyen lehet ez a cselekvés. Egy olyan durva szó, egy olyan helyre való elmenetre, ahol Isten nem akarja, olyan dolgok nézése, amit Isten nem akar, valakinek a szájba verése, bármi lehet. Egyszerűen nagyon sok emberi nem is értik, olyan normális, csendes ember volt. És ugye erre a merénről is ezt mondják, hogy te mindenki szerette, csendes, te csak agyonlőtt valakit. Akkor válik a többiek számára nyilvánvalóvá az, amit Isten már rég tudott, és Isten már rég próbált kezelni. De amikor már ide eljut, akkor nagyon nehéz kezelni. Nem véletlen, hogy minden betegségnél azt mondják, hogy a megelőzés milyen fontos. Addig elkapni, amíg kicsi, mert amikor felnő, annyira átveszi az uralmat az emberen, az egészségén, vagy bármilyen, hogy már akkor nagyon nehéz, de még akkor is lehet. Életünk legnagyobb kudarca, megátalkodottan benne maradni a bűnben egy életen át, és ez az, amit átél itt Káin. És itt van a bűnnek a dinamikája, hogy először a szívbe kezdődik, majd utána eljátszik az ember a gondolattal, végül pedig tett lesz belőle. És itt van a harmadik rendezési pont: ne engedd, hogy a belső kísértés megvalósuljon gonosz tettekben, paráznaságban, verekedésben, gonosz szavakban. A kísértő környékez és lesz rám szüntelen, bevonna hálójába, és itt jön a menekülés, ha nem volnál én velem. Ez megy, bevonni a hálóba, és próbál így tönkretenni minket. És mi történik? Káin nem áll meg ezen az úton, megöli a testvérét. Mondhatjuk azt is, hogy ez ugye egy előre eltervezett gyilkosság volt, kicsalja a mezőre, ne legyen szemtanú, és agyonveri a testvérét. És az Isten, és itt egyre inkább Istenre tekintünk, nem mond le róla. Megkérdezi tőle, hol van Ábel a te testvéred? Isten pontosan tudta, hogy melyik kőszikla alá rejtette el, hova ásta el a holttestét, de mégis megkérdezi, hogy beszélgetést indítson, hogy előjöhessen a negyedik rendezési pont, amikor az ember azt mondja, hogy én már mindent elrontottam, már mindent tönkretettem, És ez a negyedik rendezési pont az, ahova a másik hármon simán elbukott Dávid, de a negyediknél meg tudott állni, amikor Nátán prófétával találkozott, és azt mondta, hogy vége az egésznek, amit eddig tettem, nem akarok tovább hazudni. És azt mondja, hogy töröld el hűtlenségemet, Uram. És Káin nem él ezzel a lehetőséggel sem. Amikor oda roskadhatna Isten elé, amikor oda roskadhatna a szüleire, és azt mondhatná, hogy elöntött az indulat, megöltem a testvéremet, akkor menekül a felelősség elől, mert ez a bűnnek a következő nagyon fontos működése, hogy egy idő után az ember, amikor benne van, akkor menekül előle, másra hárítja a felelősséget. Őrzője vagyok én a testvéremnek, mi közöm hozzá, miért rajtam keresed? És elszalasztja ezt a lehetőséget is. És ez a negyedik rendezési pont, ha végleg elbuktál, akkor tudj ezzel szembenézni, őszintén bocsánatot kérni, ne hazudj tovább. És ennek a történetnek, és milyen jó, hogy még itt is újra lehet kezdeni, és ennek a történetnek két folytatása van. Az egyik folytatása az ott a következő évek, évtizedek alatt történt, aminek nem tudjuk a végét. Hogy Isten nem engedte, hogy Káin így meghaljon. Nem engedte, hogy úgy halljon meg, hogy egy gyilkosság terheli a lelkét, hanem adott neki további éveket, évtizedeket. Nem tudjuk, hogy mi történt utána. Nem tudjuk, az Isten hogyan szólongatta őt. Nem tudjuk, hogy eljutott-e egyáltalán annak a megbánására, hogy milyen rettenetes dolgot követett el, de az idő megvolt, a lehetőség megvolt. A másik folytatása a történetnek, azt a zsidókhoz írt levélből egy mondat így fejezi ki. Jézus vére jobban beszél, mint Ábel vére. Nem véletlenül kapcsolják össze ezzel a rettenetes gyilkossággal Jézus golgotai kereszthalálát. Ábelnek a vére, ahogy az Isten mondja, főleg ítéletért kiállt. Testvéred vére hozzám kiállt, hogy ne maradjon mindez megtorlatlanul. Jézus Krisztus vére pedig kegyelmet és megbékélést hoz. És az egész történetet, amit elmondtam, és elsősorban igyekeztem hangoztatni a saját felelősségünket, de most így utólag az egészre tegyétek rá az Istennek a kegyelmét, szeretetét, a Szentléleknek a munkáját, hogy egyik rendezési pontnál se vagyunk egyedül. Hogy Isten lehetőséget ad, még az utolsónál is, amikor már az ember tettekben akarja megvalósítani mindazt, ami a szívében rossz volt, onnan is az Isten vissza tud fordítani minket. Jézus Krisztus keresztjében nyer választ mindaz, amit utána az Isten tett értünk. Isten ott magára veszi még a mi testvérgyilkosságainkat, bűneinket, irigységeinket, és valami egészen új kezdődik. És amikor Isten azt kérdezi, hogy hol van a te testvéred, és rákérdez arra, hogy mi az, amit elrontottál, hogy állsz ezekkel a dolgokkal, ezekkel a bűnökkel, akkor legyen bennünk erő és legyen bátorság ezt a rendezési pontot megragadni, és legyen erőnk és bátorságunk az Isten szent lelke által valóban újat kezdeni, mert Jézus vére az Atya előtt is jobban beszél, mint a mi bűneink, mint a mi nyomorúságaink. Ő ad kegyelmet, újrakezdést és közösséget mi velünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is megszólítasz, hol van a te testvéred. Kérünk, őrizd meg bennünket az irigység, a harag és a bűn hatalmától. Add, hogy Jézus Krisztusban a megbocsátás, a szeretet és a testvéri közösség útján járjunk. Amen.